75,1, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Batthyány Alapítvány bemutatta a Boldog Batthyány Stratmann László vallás turisztikai útvonalat Körmenden, amiről sajtótájékoztatót tartottak a Batthyány kastélyban működő Batthyány Örökség Központban. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is köszöntötte a megnyitó résztvevőket. Az útvonal 5 országon ível át, 14 várost érintve, a Batthyány család épített és szellemi örökségét felfűzve. A kezdeményezés célja, hogy a Batthyány család gazdag vallási, kulturális és történelmi örökségét új formában tegye hozzáférhetővé. A Mária Pócsik egykép első könnyezésének 330. jubileumára készülve a Bécsi Főegyházmegye és a Stephansdom küldöttsége 3 napos zarándoklatra érkezett Magyarországra, melynek keretében a résztvevők betekintést nyertek a magyar-görög katolikus hagyományokba és pasztorációs munkába. Mária Pócson szent liturgián vettek részt a küldöttség tagjai a hazai görög katolikus főpásztorokkal együtt. A delegáció tagja volt a Bécsi Főegyházmegye érseki főhelynöke is, valamint a pasztorációs hivatal vezetője. Másnap szakmai és lelki programokkal folytatódott a 13 fős osztrák csoport látogatása. A vendégek betekintést nyertek a családok átmeneti otthona, az idős otthon, az óvoda és a tanoda működésébe is, hiszen a látogatás állomásai a Hodászi Intézményhálózat egyes részei voltak, a Szent Miklós ápoló gondozó otthonban Lippainé Szabó Katalin és Magyar László lelki igazgató mutatták be a pszichiátriai és demens betegek szeretetteljes családias ellátását. A Magyar Honvédség mától fokozatosan levonul az energetikai létesítményektől, közölte a Honvédelmi Minisztérium. Azt írták, hogy mintegy 600 katona vett részt a kritikus létesítmények védelmében. A családtámogatásoknál minden eddigi jó intézkedés megtartását, valamint a rezsicsökkentés kiterjesztését ígérte a Kossuth Rádióban a Tisza párt elnöke. Magyar Péter közölte, a tűzifára is kiterjesztenék a rezsicsökkentést. Az euró bevezetésről, az új kormány gazdaságpolitikai irányvonaláról és a jegybankkal való együttműködésről is egyeztetett a Tisza párt leendő pénzügyminisztere a jegybank elnökével. Kármán András azt írta, Varga Mihállyal egyetértettek abban, hogy a piacok pozitívan reagáltak a választási eredményre. A leköszönő nemzetgazdasági miniszter szerint a kormánynak nem voltak elrugaszkodott előrejelzései a gazdasági növekedéssel kapcsolatban. Nagy Márton a kormányülésre érkezve a Kármelita kolostor előtt közölte, a válság keményen megütötte az országot. Budapest mellett több vidéki város önkormányzata, Szolnok, Szentes, Orosháza és Nagykanizsa is jelezte már, az új kormány megalakulásáig nem fizeti be a szolidaritási hozzájárulást. Orosháza polgármestere azt közölte, abban bíznak, hogy az új kormány nagyobb szabadságot ad majd az önkormányzatoknak. Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter ezt közösségi oldalán közölte. Mint írta, köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet, sem 24 órásat, sem másfajtát. Hozzátette, Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él. A gyermeki lélek kérdéseivel, tágabb értelemben vett problémáival, gondolatébresztő jelleggel foglalkozó darabok bemutatását tervezi a következő évadban a Békés Csabai Napsugár Báb Színház. Ma tartották az évad ismertető sajtótájékoztatót az intézményben. Lenkefi Zoltán igazgató elmondta, segíteni szeretnének a feldolgozásban, ezért gyermekpszichológus szakértőkkel dolgoznak majd együtt. Az üzemanyagárak emelkedése miatt ritkítja a járatait a KLM, holland légitársaság, amely 160 európai járatának törlését jelentette be. A beszámoló szerint a járattörlések az induló és érkező repülőgépek forgalmát is érintik. A KLM európai menetrendjének körülbelül 1%-át teszik ki. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen csökken a felhőzet, de maradhatnak felhősebb körzetek is. Az éjszaka első felében kisebb zápor még előfordulhat, majd fokozatosan csökken a csapadékhajlam, gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 2 és 11 fok között alakul, az északi völgyekben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A békét nem kell feltalálnunk. 14. Leó pápa beszéde Kamerunban a Bamendai béke találkozón. Leó pápa homíliája Bamendai Szent Misén. Istennek engedelmeskedjünk, ne az embereknek, és merjünk változtatni. Lángoló szív. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 3. vasárnapjára.
A békét nem kell feltalálnunk. 14. Leó pápa beszéde a Bamendai béketalálkozón. 14. Leó április 16-án Yaoundéból Bamendába utazott, ahol a Szent József székesegyházban részt vett a békért tartott találkozón. A pápa a Yaoundéi nemzetközi repülőtérről indult, majd mintegy egy órás repülőút után érkezett meg Bamendába. A repülőtéren rövid pihenőt tartott, majd a város központjába hajtatott. A Big Mangkon negyedben található Szent József székesegyház a Bamendai főegyházmegye székhelye. A templomot 2024-ben kezdték felújítani, megerősített tetőszerkezettel látták el, és 2025 novemberében szentelték fel újra. Az egyházmegyét 1970-ben 6. pápa hozta létre, majd 1982-ben II. János Pál emelte érseki rangra. Leó pápát a bamendai érsek fogadta a székesegyháznál. A Szentatya először az istentiszteleti hely külső részén található oltári szentség kápolnában rövid imádságot mondott. Ezt követően együtt léptek be a székesegyházba. A béketalálkozón énekek, köszöntések és tanúságtételek hangzottak el a különböző vallásokhoz tartozó résztvevőktől. Megszólalt egy hagyományos törzsi vezető, egy presbiteriánus képviselő, egy muszlim imám, egy szerzetesnő és egy országon belüli menekült család is. 14. Leó pápa a Bamendai Szent József székesegyházban tartott béketalálkozón mondott beszédében mély együttérzéssel és reménnyel fordult a sokat szenvedett közösség felé. Már megszólítása is személyes és közvetlen volt, amikor így kezdte:
It is a joy for me to be with you in this region that has suffered so greatly.
Öröm számomra, hogy veletek lehetek ebben a térségben, amely oly sokat szenvedett. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a jelenlévők tanúságtételei világosan megmutatják, a szenvedés nem pusztította el a hitet, hanem megerősítette azt. Rámutatott, a szenvedés tapasztalata csak még erősebbé tette meggyőződéseteket, hogy Isten soha nem hagyott el bennünket. Majd reményteljes perspektívát nyitott meg, kiemelve az újrakezdés lehetőségét. Ő benne, az ő békéjében mindig újra tudjuk kezdeni. Beszédében a pápa Ézsaiás próféta szavait idézve a béke hírnökeinek szépségéről szólt, majd ezt a képet a jelenlévőkre alkalmazta. Elismeréssel fordult feléjük. Mi szépek a ti lábaitok is, porosan ettől a véráztatta, mégis termékeny földtől. Ezzel azt hangsúlyozta, hogy a közösség tagjai minden szenvedésük ellenére hűségesek maradtak a jó útján. A pápa külön kiemelte, hogy bár ő a béke hirdetőjeként érkezett, mégis a helyiek tanúságtétele érintette meg. Én azért jöttem, hogy hirdessem a békét, mégis azt látom, hogy ti hirdetitek a békét nekem és az egész világnak. A Szentatya nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a válság idején a keresztény és muszlim közösségek közelebb kerültek egymáshoz. Rámutatott, hogy vallási vezetőik közösen hoztak létre egy békemozgalmat, amely a felek közötti közvetítést szolgálja. Határozott figyelmeztetést is megfogalmazott. Jaj azoknak, akik a vallást és Isten nevét saját katonai, gazdasági és politikai érdekeik szolgálatába állítják. A pápa a boldogmondások fényében értelmezte a jelenlévők életét, és megerősítette őket küldetésükben. Ti, akik éhezitek és szomjazzátok az igazságot, ti vagytok a világ világossága. Majd Bamenda városát jelképes módon a remény fénylő pontjaként mutatta be. Ma ti vagytok a hegyen épült város, amely mindenki szemében ragyog. A Szentatya arra buzdította a jelenlévőket, hogy maradjanak hűségesek ehhez a küldetéshez, és legyenek a föld sója, amely ízt ad a világnak. Arra hívta őket, hogy őrizzék meg mindazt a közös tapasztalatot, amely a szenvedés idején összekovácsolta őket, és legyenek olaj a testvérek sebein. Leó pápa beszéde következő részében külön köszönetet mondott azoknak, kiváltképpen a nővéreknek és segítőknek, akik a háború okozta traumák gyógyításán dolgoznak. Kiemelte, hogy ez a szolgálat gyakran láthatatlan és veszélyekkel teli. Ezt követően éles kritikával illette a háborúk logikáját és a gazdasági kizsákmányolást, rámutatva, a háború urai úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy egy pillanat is elég a pusztításhoz, de egy egész élet sem elegendő az újjáépítéshez. A pápa rámutatott, hogy a világban hatalmas összegeket fordítanak rombolásra, miközben a gyógyításhoz és az oktatáshoz, a helyreállításhoz szükséges források hiányoznak. Ez egy feje tetejére állított világ, mondta, amely ellen minden jó akaratú embernek fel kell emelnie a szavát. Ugyanakkor reményteli képet festett az emberiségről. A világot néhány zsarnok rombolja, de testvérek sokasága tartja össze. Ezzel összefüggésben az emberiség egységét hangsúlyozta, amely Ábrahám leszármazottaiként egyetlen nagy családot alkot. Beszéde csúcspontján a béke lényegét fogalmazta meg világosan és egyszerűen. A békét nem kell feltalálnunk, fel kell vállalnunk azáltal, hogy felebarátunkat testvérként ismerjük el. Végül Ferenc pápa tanítására utalva arra hívta a jelenlévőket, hogy életüket küldetésként éljék meg mások szolgálatában. Arra buzdította őket, hogy bátran haladjanak előre, ne veszítsék el a reményt, és mindenek előtt maradjanak együtt. Haladjunk előre bátran, mindenek előtt együtt, mindig együtt, zárta beszédét a pápa.
Leó pápa a bamendai szentmisén. Istennek engedelmeskedjünk, ne az embereknek, és merjünk változtatni. 14. Leó pápa csütörtökön délután Kamerunban a bamendai repülőtéren szentmisét mutatott be. Arra buzdította a megosztottságtól, belső feszültségektől és külső nyomástól szenvedő lakosságot, hogy merjen változtatni, Istennek engedelmeskedjen, és kövesse a tiszta katolikus tanítást.
It's a pilgrim of peace and unity. It is a joy for me to visit your region and above all to share in your journey, your struggles and your hopes.
A béke és az egység zarándokaként érkezem hozzátok. Örülök, hogy meglátogathatom a térségeteket, és főként, hogy osztozhatom utatokban, fáradalmaitokban, reményeitekben. Kezdte beszédét Leó pápa, utalva arra, hogy Kamerun északnyugati része 10 éven át a Yaoundé-i központi kormány és a szeparatista csoportok fegyveres összecsapásainak színtere volt. A liturgiákon való ünneplés és az örömteli ima, amivel Istenhez fordulnak, annak a jele, hogy bizalommal hagyatkoznak az Úrra, aki törhetetlen reményforrása, akinek atyai szeretetébe kapaszkodhatnak, aki mellettük áll, és együttérzően nézi gyermekei szenvedését. Leó pápa ezután felsorolta azokat az okokat és helyzeteket, amelyek a kameruni társadalmat megpróbáltatásoknak teszik ki, megtörik a szíveket és elcsüggesztik őket. A békés, kiengesztelődött jövő reménységét, ahol mindenki méltóságát és jogait garantálják, felemésztik a térség problémái. A szegénység, az élelmezési válság, az erkölcsi, társadalmi és politikai korrupció, ami főként a javak elosztását érinti, megakadályozva ezzel az intézmények és struktúrák fejlődését. A nevelési és egészségügyi rendszer súlyos problémái, a tömeges külföldre vándorlás, főként a fiatalok esetében. A belső problémákat tovább nehezíti a gyűlölet és az erőszak, és a kívülről érkező kizsákmányoló erők, akik ráteszik kezüket az afrikai kontinensre, hogy lerabolják azt. Emiatt félő, hogy tehetetlennek érezzük magunkat, és elfogy a bizalmunk. Mégis most van idő a változásra, hogy átalakítsák ennek az országnak a történelmét, mutatott rá homíliájában a pápa. Most van itt az újjáépítés ideje, hogy összeillesszék az egység mozaik darabjait, Kamerun és Afrika különbözőségeit és gazdagságait, hogy olyan társadalmat építsenek, amelyben a béke és a kiengesztelődés uralkodik.
In this way, it will be possible to create a society in which peace and reconciliation reign.
Az Úr szava új tereket nyit meg, és gyógyulást hoz, mert képes megindítani a szíveket, felráz a megszokásból, és a változás aktív főszereplőjévé tesz minket. Ne feledjük, Isten újdonság, Isten új dolgokat teremt, Isten bátor emberekké tesz minket, akik szembeszállnak a rosszal és a jót építik. Ezt látjuk az apostolok tanúságtételében, akik így válaszolnak a főpapnak, aki a nagy tanácsban Krisztus nyilvános hirdetése miatt feddi és fenyegeti őket. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Az apostolok bátorsága lelkiismeret vizsgálatra hív, proféciát hordoz, megnevezi a rosszat, és ez az első lépés a dolgok megváltoztatásához. Istennek engedelmeskedni nem önalávetés, ami elnyomja vagy megsemmisíti szabadságunkat. Ellenkezőleg az Istennek való engedelmesség szabaddá tesz, mert azt jelenti, hogy rábízzuk életünket, és hagyjuk, hogy igéje ihlesse gondolkodásunkat és cselekedeteinket. Az evangéliumban Jézus és Nikodémus párbeszédének végét hallottuk, amikor azt mondja, aki a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből jött, az mindenkinek fölötte van. Aki Istennek engedelmeskedik inkább, mint az embereknek és az emberi és földi gondolkodásnak, az megtalálja belső szabadságát, képes fölfedezni a jó értékét, nem törődik bele a rosszba, újra fölismeri az élet útját, a béke és a testvériség építőjévé válik. Ha Istenre és igéjére bízzuk magunkat, akkor vigaszt találunk a megtört szívekre, lehetővé válik a társadalmi változás. Péter apostol felhívását azonban mindig a szívünkben kell őriznünk és eszünkbe idézni. Istennek engedelmeskedjünk, ne az embereknek. Neki engedelmeskedjünk, mert egyedül ő az Isten. Ez pedig arra szólít, hogy elősegítsük az evangélium inkulturációját, hogy éberen őrködjünk saját vallásosságunk felett is, és ne essünk azokba a csapdákba, amelyek összekeverik a katolikus hitet más hiedelmekkel, ezoterikus vagy gnosztikus hagyományokkal, melyek valójában gyakran politikai és anyagi indíttatásúak. Csak Isten szabadít fel, csak az ő igéje nyitja meg a szabadság ösvényeit, csak az ő lelke tesz új emberekké minket, akik megváltoztathatják ezt az országot, mondta a kameruniaknak Leó pápa, majd imáiról és áldásáról biztosította a helyi egyházat, ahol sok pap, misszionárius, szerzetes és világi dolgozik azon, hogy vigaszt és reményt nyújtson. Lángoló szív. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét harmadik vasárnapjára.
Egyszer egy idős pap mesélte, hogy egyik téli estén kopogtak a plébánia ajtaján. Egy férfi állt ott, fáradtan, megtörten. Nem kért sokat, csak annyit mondott. Atya, beszélhetnénk kicsit? Leültek, és a férfi beszélt az életéről. Kudarcokról, elveszett kapcsolatokról, arról, hogy már nem hisz semmiben igazán. A pap nem prédikált, nem oktatott, csak figyelt, és néha egy-egy evangéliumi mondatot idézett fel nagyon halkan, mintha csak az asztalra tenni. Eltelt egy óra, és a férfi felállt. Nem lett hirtelen minden rendben. Nem oldódtak meg a problémái, de az ajtóban megállt, visszafordult, és ezt mondta. Nem tudom megmagyarázni, de mintha egy kicsit melegebb lenne bennem. Aztán elment. Húsvét harmadik vasárnapjának csodálatos evangéliumi elbeszélése az Emmauszi tanítványokról szól. Bennük is az az elképzelés él, hogy Jézus majd felszabadítja őket az idegen uralomtól. A megváltást, a megszabadulást kívülről várják, mert még nincsenek tudatában annak, hogy az belül történik. Ezért Jézus halála megtöri őket, és úgy beszélnek róla az úton, mint egy esetről. Egy történetet mesélnek, amelynek egész más kimenetele lett, mint amit ők elképzeltek maguknak. S mivel számukra Jézus csak egy eset, ezért rezignáltak, csalódottak. Szomorúan ballagnak, elhagyják azt a helyet, ahol annyi szép dolog történt, s ahol elképzeléseik romba dőltek. Az idegen uralom maradt, s most melléjük szegődik egy idegen ember, aki nem nyomasztja őket, hanem csak egyszerűen jelen van számukra, figyelmesen hallgatja őket, engedi, hogy kibeszéljék magukat, kimondjanak mindent magukból, s így megkönnyebbülnek. Végig kíséri őket az úton, amíg ez az úgynevezett esetelemzés tart, s közben megmagyarázza az írásokat. A tanítványok szíve kezd felmelegedni. Az idegen közelebb kerül hozzájuk, ezért kérik, hogy maradjon velük. Olyan idegennel találkoznak, akit lelkük mélyén ismernek, de még nem látják őt húsvéti hittel. Nyitva van a fizikai szemük és fülük, de még nem látnak és nem hallanak tisztán. Sokszor történik ez velem is. Jézus nem mindig úgy jön, ahogy várom. Néha nem is ismerem fel azonnal. Nem csodával kezd, hanem beszélgetéssel. Nem megoldásokat kínál, hanem jelenlétével ajándékoz meg, s így lehetővé teszi a megoldást, s közben észrevétlenül meggyújt bennem valamit. Egy gondolat születik, felcsillan a remény, és egy apró fény, s csak azon kapom magam, hogy nem ugyanaz vagyok, mint azelőtt voltam. Amíg Jézus számomra egy eset, az életem könnyen lehet baleset. Amíg a megváltást, a szabadítást kívülről várom, addig Jézus számomra is egy eset marad, és az ő isteni léte még nem egzisztenciális része életemnek. Szükséges tudnom Jézusról, fontos az információszerzés, de ha ezen a szinten maradok, és csak csodálója leszek, akkor számomra még nem támad fel. A megváltás belülről történik. Az átalakulás, az átváltozás folyamat, amely az élő megtapasztalással kezdődik, amikor megnyílik a szem, a belső szem, és másként látom ugyanazt. Amikor az Emmauszi tanítványok szeme megnyílik, az evangélium olyan kifejezést használ, ami a kisbabák szemének megnyilására utal. Ennek fényében érthető, hogy sokkal többről van itt szó, mint a szem kinyitásáról. A szem kinyílása új kezdetet, újjászületést, feltámadást jelent. A kérdés nem az, hogy lángol-e a világ, hanem az, hogy engedem-e, hogy bennem is lángra kapjon. Amikor ugyanis az ő szava elér engem, akár egy ige, egy csendes ima, egy találkozás által, akkor mindig ez történik. Nem zajosan, nem látványosan, hanem mélyen és igazán. És utólag csak annyit tudok mondani egy kis csodálkozással. Ugye lángolt a szívem? Lángol még? Lángol már? Lángolt valaha?
Lángoló szív. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Folytatjuk egy kicsit a húsvéti időben elmélkedésünket a liturgiáról. A múlt alkalommal nagypéntekről beszélgettünk, kicsit kiveséztük, hogy kinek mit jelent a nagypéntek, mi az, ami jó, mi az, ami kevésbé, mi az, amit mi látunk jónak, mi az, ami lélekemelő, mi az, ami egy kicsit romboló ilyen szempontból, és hát több mindenre kitértünk, így a mai napra maradt a nagyszombat, és a húsvét vasárnap, illetve a húsvétot követő időszak. Mi a nagyszombatban az, ami számotokra különleges, fontos, kiemelkedő, vagy ami úgy megérint a nagyszombatban?
Nagyszombaton a tűzszentelés az, ami ugye kezdetét veszi a liturgia, és nekem az nagyon, nagyon lélekemelő. Meg utána, hogy megszólalnak ugye a harangok, megszólal az összes zeneszerszáma a templomban, szerintem ez is nagyon, tehát úgy olyan jó visszhangot kelt a lélekben is.
Ez biztos. Kriszta, neked a nagyszombatban mi a kedvenc részed, vagy mi az, ami neked a nagyszombatban úgy szimpatikus?
Korábban mindig a dicsőség volt, amikor megszólalt az orgonak, mindig rázott a hideg, és annyira jó volt, jó érzés volt, még nagyon megható. Mostanában, hát egy olyan jó 10 éve, amikor az oltári szentséget, tehát elindulunk körmenetre, és békesség veletek, én vagyok, ne féljetek, az a kedvenc részem. Ezt nagyon szeretem.
Igen, tehát ugye két véglet, a tűzszentelés a legelején van, a békesség veletek meg a legvégén. Között, ami talán a legérdekesebb, még mielőtt ugye ez az élményszerű pillanat bekövetkezik, hogy megszólalnak a csengő, korgona, harangok, ugye ott van 7 olvasmány, amiből ugye általában nem mind a hetet szoktuk az ószövetségi olvasmányok közül felolvasni, nyilván lehet mind a hetet, nagyon sok helyen fel is olvassák mind a hetet, általában 3-at szoktak, vagy 4-et, ugye nyilván az idő miatt is sokan vannak idősek a templomokban, nem akarják ezzel ugye nyújtani a liturgiát, tehát választható. Van olyan, aminek kötelező benne lennie az olvasmányok között, ugye ilyen a Vörös-tengeren való átkerés, ugye a zsidó húsvétnak az emlékezete, hiszen tudjuk, hogy talán ez egy ilyen zavaró tényező lehet sokak számára, gyerekek is megkérdezték már többször, meg felnőttek is, hogy miért mondjuk azt, hogy Jézus is megünnepelte tanítványaival a húsvétot, hiszen a húsvét az Jézus feltámadásának az ünnepe. És ugye felmerülhet egy ilyen logikus kérdés, mert halljuk a nagy héten, ugye virágvasárnap, a passióban, illetve nagypénteken is, hogy, vagy nagy csütörtökön is, hogy Jézus megünnepelt a tanítványaival a húsvétot. Ugye tudnunk kell azt, hogy a húsvét nem abban az értelemben volt húsvét, mint ahogy ma beszélünk húsvétről, tehát nem Jézus feltámadása volt, hanem a zsidóknak az Egyiptomból való szabadulása, az egyiptomi fogságból való hazatérése. Ez volt a Pészák, a Pászka ünnepe, a zsidó húsvét, amit azóta is minden zsidó családban megülnek, ugyanazt az ételt fogyasztják, amit akkor kért az Isten, amikor a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, és egy különleges szertartással a családok mai napig is megülik a zsidó húsvétot, a zsidó pászkát, ami egy különleges vacsora, ahol a kovásztalan kenyeret, keserű salátát és a bárányhúst fogyasztották, ugye a friss bárányhúst, vagy sült bárányhúst, és ebből született az a hagyomány, hogy a legtöbb országban húsvétkor bárányhúst esznek. Érdekes módon Magyarországon ez valahogy nem honosodott meg ez az ősi hagyomány, de a környező országokban mindenhol a húsvéti étel az a bárányhús. Minden országban az egyik legfontosabb kellék az ételszentelésnek, ugye a bárányhús, a sült bárány vagy a töltött bárány, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos, és az, hogy fiatal, tehát ugye sok helyen betartják, ahogy a Biblia írja, hogy hím és egy éves, tehát nagyon fiatal zsenge bárányt kellett feláldozni, úgyhogy az ajtófélfákat bekenték ugye a vérével annak idején az Egyiptomból való szabaduláskor, és így mentette meg őket az Isten, ugye? És ez egy jelkép volt, abszolút jelkép, hogy a fiatal bárány, akinek a vére megmenti azokat, akik elhiszik az Istennek ezt, és bekenik az ajtófélfát. Ugye ez Jézusra akar utalni, hogy Jézus, aki megszabadít a bűntől, feloldja a bűnnek a fogságát, és akik az ő vérét veszik magukhoz, akik az ő vérének az oltalma alatt állnak, azok megmenekülnek a sátán kísértéseitől, megmenekülnek a csapásoktól. Tehát ez a zsidó kivonulás egy nagyon-nagyon szép ilyen biblikus jelkép, és ezt ünnepelték, ezt nevezzük zsidó húsvétnak, ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival, ezt a széderestét, amikor asztal köré ültek, megemlékeztek a kivonulásról, a szabadulásról, és ahogy mai napig is történik, a családfő, hogy a kezébe veszi a kenyeret, szétosztja, a kezébe veszi a kelyhet, szétosztja különböző részeinél a vacsorának, egy-egy korty bort kell inni, közben zsoltárokat imádkoznak, megemlékeznek a történetről, ugye, amelyben ugye a családapa az, aki mindig elmondja a legkisebb gyerek kérdésére, hogy mi történt ezen az estén, hogy hogyan vonultak ki a zsidók Egyiptomból, hogyan szabadultak meg. Tulajdonképpen ezt ünnepelte Jézus a tanítványaival az utolsó vacsorán, ezt a széder estét, ahol maga Jézus vállalta fel a családfői szerepet, a papi szerepet, és ő az, aki megtöri a kenyeret, csak egy magasabb szintre emelve és saját testeként osztva szét. Tehát ebből indul a szentmise tulajdonképpen, az első szentmise. Ne kalandozzunk nagyon el, ugye ez az olvasmány, a Vöröstengeren való átkerés, ez például egy kötelező olvasmány nagy szombaton. A lényeges kérdés, amit ennél, a résznél az, hogy ti hogy látjátok ezt a sok ószövetségi olvasmányt, mert nagyon sokszor ez egy ilyen vitatéma, hogy hosszú, ugye ott ülünk a sötétben legtöbbször, meg ezért is sok helyen kihagyják, hogy nem mind a hetet olvassák föl, csak hármat, hogy hát úgy sem bírják ki az emberek, nem bírnak sokáig egy helybe ülni, meg hosszú, meg nem tudnak az emberek figyelni, de hogy egyáltalán nektek például ez mit jelent, amikor hallgatjuk teljesen, ott nem kell csinálni semmit igazából, mert ének is alig van, tehát sötét van, csend van, igazából csak figyelni és hallgatni kell ezeket a sorozatban egymás után következő olvasmányokat, általában ugye az első a világ teremtése, aztán jön a Vöröstengeren való átkelés, aztán lehet Ezekielnek a csontmezőről szóló látomása, vagy bármelyik másik szentírási rész, de olyan hosszú-hosszú olvasmányok, amúgy is a szövegek is elég hosszúak ezen az éjszakán, hogy ti ezt hogy látjátok, hogy mennyire van ennek ott értelme, jelentősége, mennyire követhető, van-e valami üzenete úgy azután, hogy már átéltük a tűzszentelést, a bevonulást, eloltottuk a gyertyákat és leültünk.
Nekem a várakozást erősíti, tehát hogy várom azt, hogy nyilván tudom, mi a végkifejlete a misének, tehát hogy mi következik, de hogy bennem azt erősíti meg, hogy minél inkább közelebb jutunk ugye az új szövetségi részhez, annál inkább így egy irányba mutatnak ezek az olvasmány szövegek.
Igen, érdekes, hogy ezt nem kifelejtettem, de ugye nem mondtuk, vagy nem említettem én sem az elején, hogy amikor bejövünk a templomba, és ugye megénekeljük Krisztus világosságát a húsvéti gyertyával, ott van egy nagyon fontos rész, ugye az exultet, a húsvéti örömének, amire ugye azt mondja Mozart, hogy azt mondta Hajdanán, hogy ha ő lenne az exultetnek a szerzője, tehát bármelyik művét odaadná cserébe, hogyha ő lehetett volna az exultet első sorának a szerzője. Tehát ezt Mozart maga mondta, hogy egy olyan különleges zenei és nyilván lelki mű, szerzemény, amelyért ő azt állította, hogy az összes szerzeményét odaadná, addigi szerzeményét, hogyha az exultetnek az első részét ő írhatta volna meg, vagy ő hozhatta volna létre. Tehát egy annyira gyönyörű és másokat, sokakat megérintő himnusz ez az exultet. Tehát egy nagyon-nagyon különleges, valóban nagyon-nagyon különleges rész, és tényleg gyönyörű az ének, gyönyörű az egésznek a szövege, gyönyörű a tartalma, mert hogy elmondja, hogy tulajdonképpen mi értelme volt az egész húsvétnak, ugye elmondja az ószövetségi olvasmányokat, egy kicsit leszpoilerezi, ugye már ugye elmondja azokat az olvasmányokat, amelyeket felolvasunk, hogy Vöröstengeren átvezette, ez történt, az történt, amaz történt, azt is elmondja, hogy miért volt szükséges az első embernek a bűne, ugye azt mondja érdekes Ádám bűnére, hogy szerencsés vétek, mert ilyen megváltót érdemelt. Annyira szép ezek a szép teológiai mondatok és üzenetek, hogy Ádám bűnét is szerencsésnek nevezi, mert az Isten tudjuk, hogy az ősbűn elkövetésén ugye rögtön megígéri a megváltót, és úgy fogja fel az exultet, hogy ha Ádám nem követi el, ugye Ádám és Éva az ősbűnt, akkor nem jön Krisztus, akkor nincs szükség a megváltóra, de milyen szerencse, hogy az Isten erről is gondoskodott, és gyönyörűen végigvezeti a húsvéti gyertyát, ugye a méhek viaszából készült gyertya, ugye az emberi munka, az emberi életnek ez a körforgás, ez teljesen megjelenik benne valamilyen gyönyörűséges mondani, és akkor azt követik ugye az olvasmányok. Nem tudom, hogy Kriszta, te hogy látod ezt az olvasmányokat, vagy van-e neked valami üzenete ezeknek az ószövetségi olvasmányoknak?
Nekem nagyon sokat jelenti, nagyon szeretem a Szentírást hallgatni is, hogyha, meg az evangéliumot is, hogyha át tudom élni, tehát hogy van lehetőségem arra, hogy csöndben legyek és odafigyeljek, hogy nem arra kell készülni, hogy melyik Zsoltát kell kikeresni, meg stb. Én nekem a kedvencem még hittanúráról egyetlen egy olvasmány, vagy ószövetségi rész maradt meg, pont az, amikor az ajtófélfát bekenték a bárány vérével, és ez úgy bennem megmaradt nagyon. Az exultetet egyébként nagyon szeretem, azt én is így látom, hogy olyan csodálatos szövege van, meg annyi mondani halója, én nagyon szeretem. Mozart is elég alázatos volt, hogy ilyet mond, mert az ő műve is a kis pályások azért.
Végigolvasok az olvasmányokat, és aztán utána jön ugye a dicsőség, amikor ugye azt mondjuk, hogy visszajönnek a harangok Rómából, megszólalnak a harangok, a dicsőség, sokszor ilyenkor kapcsoljuk fel a lámpákat a templomban. Egy óriási élmény, hogy visszatér az ünnep az egyházban, ugye a sírban nyugvás után visszatér az ünnepi hangulat, és aztán ugye ünnepélyesen visszajön az Alleluja, ami a húsvétnak az éneke, 40 napig nem énekeltünk Alleluját, és ilyenkor ugye ez is egy ilyen külön öröm, hogy visszatér a szertartásainkba az Alleluja, amit nagyon-nagyon gyakran éneklünk a húsvéti időben, hiszen ez a húsvétnak az egyik különleges szava, himnusza, felkiáltása, ez az Alleluja, amit a keresztény nép ilyenkor énekel. Ez egy nagyon-nagyon fontos része. Aztán utána ugye jön a prédikáció, és aztán jön a keresztelőkútnak, a víznek a megáldása, és ha jelen vannak felnőttek, akkor őket ilyenkor kereszteljük meg. Nem tudom, Timi, neked mikor volt a keresztelésed? Húsvét éjszaka kereszteltek, vagy azon kívül?
Azon kívül.
És neked felnőttként milyen élmény volt a keresztelkedés?
Nagyon megható volt, meg megrázó is, mert egy elég nagy templomban történt, ugye a minőrita templomban is tele volt a templom. Pedig nem a családi mise keretében történt meg, és nekem ugye az első áldozásom is akkor volt. Úgyhogy nagyon-nagyon megható élmény volt. Eleve maga a keresztelés szertartása is, de utána nyilván az első áldozás az meg volt a katarzis része. Tehát az volt a Én ezt ott végigbögtem, tehát ezt úgy potyogtak a könnyeim. Tehát nagyon-nagyon megható, meg megrázó élmény volt egyébként.
És mi volt az, amit átéltél, hogyha vissza tudsz emlékezni erre? Ez egy érdekes dolog, ugye mi is kereszteltünk most felnőtteket, és az ugye hirtelen történik, mert ugye az, hogy az embert egyik pillanatról a másikra megkeresztelik, aztán rögtön az első áldozás ugye ugyanabban a Szent Misében gyakorlatilag. Tehát nincs az, mint gyerekkorban, hogy ott van egy néhány év kiesés, aztán járunk hittanra, akkor első áldozás, aztán megint néhány év, aztán bérmálás. Ugye a felnőtteknél ezt tudnunk kell, ugye, hogy egyszerre szolgáltatják ki a három szentséget, hogy a keresztség, első áldozás, bérmálás, ez ilyenkor felnőtt korban ez egyszerre van kiszolgáltatva, tehát olyan hirtelen élmény, tehát nincs annyi idő feldolgozni, hogy mi is történt fél órával ezelőtt, mert már jön a következő nagy esemény az életemben. Megkereszteltek, 20 perc szünet, és már rögtön első áldozó is vagyok. Tehát ugye, mert a gyerekeknél mit látunk? Tehát azt látjuk, hogy a legfontosabb az, hogy mibe öltöznek fel, mennyasszonyi ruha, szép legyen, ajándékot vegyenek neki. Tehát ez úgy eltörpül mellett az, hogy az eukarisztia meg az oltári szentség nagyon sokszor a külsőségekben kimerül, de egy felnőttnél, amikor a húsvét éjszakáján megkeresztelik és első áldozhat, hát az egy más élmény kell, hogy legyen.
Nekem azért volt érdekes, mert én azon izgultam, hogy a keresztelés után nehogy valami gondolati bűnt elkövessek, hogy ne lehessek első áldozó. Tehát emlékszem rá, hogy egy kicsit így szorongtam is, de ezt annak idején megbeszéltük egyébként az atyával, aki keresztelt, hogy ugye nem lesz ilyen, ugye nem fogok én ebbe a hibába beleesni, és emlékszem rá, hogy azért volt bennem druk, utána el is meséltem, és rám nézett menet közben, tehát ő tudta, hogy mi jár az én fejemben, de nem történt ilyen, tehát nyugodtan tudtam az első áldozáshoz járulni, vagy részt venni benne. Nekem ugye a bérmálkozás az még egy évre rátörtént, úgyhogy volt időm felkészülni rá.
Azért érdekes, ugye talán a kedves hallgatóknak is ezt tudja elmondani, hogy ugye tudjuk, hogy a keresztség, hogy a felnőtt korban történik, akkor ugye bűneltörlő hatású, tehát azt jelenti, hogy ha felnőttet keresztelünk, akkor gyakorlatilag az addigi életében elkövetett minden bűnét teljesen eltörli a keresztség szentsége, tehát gyakorlatilag a felnőtt keresztelendő, amint megkeresztelkedik, attól a pillanattól kezdve, hogy teljes mértékben gondolatilag, testileg, lelkileg, minden szempontból bármilyen bűnt követett el, ugye ő teljesen megtisztul és teljesen tisztává válik. Ezért ugye különleges pillanat egy felnőtt keresztelés, hiszen teljesen bűneltörlő hatása rendelkezik, ezért nem is kell gyónni azoknak, akik felnőttként keresztelkeznek meg, ugye az áldozás előtt. Aztán természetesen utána nyilván kell, de akkor annyira ugye megtisztítja a keresztség, hogy nincs szükség a külön bűnbánatra, mert ez a teljes bűneltörlő hatással bíró a keresztség. Ilyenkor imádkozunk a keresztelendőket, ahol nincs felnőtt keresztelés, ott felé szólítja a pap, sőt az utána következő hétköznapokon is imádkozzunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg. Tehát húsvét nyolcadában majdhogy nem minden nap imádkozunk azokért, akik felnőttként keresztelkedtek meg a Szent Mise könyörgéseiben. Ugye tudjuk, hogy régen az volt a szokás, hogy egy hétig fehér ruhába jártak azok, akik megkeresztelkedtek, ezért a húsvét utáni első vasárnap volt a fehér vasárnap, mert azon a vasárnapon vették le a fehér ruhát. Tehát addig fehér ruhába jártak, minden nap mentek a szentmisére. És imádkozott az egész keresztény közösség azokért, akiket megkereszteltek, befogadták a közösségbe, onnantól kezdve a közösség élő tagjai lettek. Ugye a húsvét, tehát alapvetően azért ilyen szép és hosszú ünnep, ugye 8 napos ünnep, mert hogy annyira fontos és annyira sok esemény történik, hogy ad időt az egyház az ünnep után, hogy ezt 8 napon keresztül feldolgozzuk, és 8 napon keresztül átéljük, ezért húsvét után 8 napon keresztül teljes ünnepélyességgel imádkozzuk a szentmiséket, mint hogyha húsvét vasárnap lenne, és 8 napon keresztül minden nap ünnepi szentmisét végzünk, hálát adva a megváltás kegyelméért. Ugye, tehát a keresztelés utána pedig a Szent Mise gyakorlatilag a szokott módon folytatódik egészen a végéig, úgy, amit Kriszta említett, amikor a pap beénekli az oltári szentséggel a kezében, hogy békesség veletek, ugye én vagyok, ne féljetek, békesség nektek, én vagyok, alleluja. Tehát ez a felszólítás, amikor indul a körmenet, békesség nektek, én vagyok, alleluja, ne féljetek, alleluja, ez az, ami aztán kitöri az ajtót, úgymond, és a templom falai közül kimegy a szabadba, kimegy és megmutatja a világnak, hogy ünnep van, élet van, a sötétségből a világosságra, a krisztusi világosságra lép ki az ember, és ez egy feladat is, hiszen a feltámadás ünneplőjének ez a missziós feladata, hogy lépjen ki a templomból, hogy az az öröm, amit átélt, az a hit élmény, az a tapasztalat, ami megérintette őt ebben a szertartásban, ebben az Istennel való találkozásban, az nem maradjon bent a falak között, hanem jusson ki azok közé is, akik nincsenek ott a templomban, hiszen nagyon könnyű kritizálni azokat, akik nem járnak el a templomba, vagy nem vesznek részt a szentmisén, de fontos az, hogy tegyünk is értük valamit, ezért megyünk ki a templomból egy-egy körmenet során, hogy megmutassuk azt, hogy van élet, és meghívjunk másokat, és az egész életünk erről szól, minden vasárnap elmegyünk a szentmisére, de nem maradhatunk a falak között, hanem ki kell vinnünk, ki kell lépnünk ugye a templomból, és amit ott átérünk, azt meg kell osztani azokkal, akik nincsenek ott, akik nincsenek velünk, hogy ők is részesei lehessenek a mi ünneplésünknek, annak az ünneplésnek, amely valóban Isten élménnyel ruházza fel az embert. És aztán jönnek a húsvét nyolcadának a napjai, amikor ugye felolvasunk különböző evangéliumi részleteket és jelenéseket. Ugye a húsvét hétfői evangélium, ugye az az evangélium, amikor Jézus szembe jön az asszonyokkal és megszólítja őket, hogy üdv nektek, és megparancsolja, vagy felkéri, felszólítja őket, hogy menjenek el és mondják el a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt. Aztán ezután ugye jön a húsvét keddi evangélium, amikor Mária Magdolnának a történetét hallgatjuk meg, aki sírva ücsörög a sírnál, és keresi Jézusnak a holttestét, azt hiszi, hogy a kertész elvitte, és a nevén szólítja ugye Jézus Mária Magdolnát, hogy Mária, én vagyok az, és akkor ismeri fel Jézust ugye Mária Magdolna, amikor ugye a nevén szólítja őt Jézus. Aztán jön ugye a nyolcadában a szerda, ugye az Emmauszi tanítványok, az csüggett, elkeseredett, bizonytalan tanítványok, akik indulnak hazafelé a szülőfalujukba. Tehát ott hagyták Jeruzsálemet, ott hagyják az apostolokat, és ballagnak hazafelé, Jézus melléjük szegődik, és ez a második szentmise, ugye az utolsó vacsora után, Jézus megtöri nekik a kenyeret, és felismerik az Emmauszi tanítványok, ugye Jézust a kenyértörésben. Aztán jön a csütörtök, amikor az Emmauszi tanítványok visszatérnek, ugye, és Jézus megjelenik a tanítványok közösségének, amikor azt mondja, hogy tapintsátok meg, ugye, hogy én vagyok az, már van hús és csont rajtam, a szellemnek azonban nincs. Aztán jön ugye a péntek, amikor ugye Jézus halfogásra szólítja föl a tavon halászó apostolokat, és amire kiérnek a partra, a feltámadott Krisztusot csütögeti nekik a halat a parton, és meghívja őket, hogy egyenek vele együtt. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ebben van egy olyan szép mondat, ugye, amikor kifogják a halakat, szám szerint 153 fajta hal volt ugye a hálóban, ez egy érdekes gondolat, hiszen talán azt mondják a kutatók, hogy akkor ennyi népet ismertek, vagy ennyi embert, vagy nemzetet ismertek a földkerekségen, 153-at, és ez is egy jelképes, hogy az apostoloknak az addig ismert minden népcsoporthoz és embertípushoz, emberfajhoz ugye küldetése van, hogy elmenjenek, és addig ismert világban ugye elmondják azt, hogy mi történt, hogy ez annyira fontos, ez a küldetés. Tehát ez a pénteki, a húsvét pénteki, aztán jön a húsvét nyolcadának a szombatja, ugye Mária Magdolna ismét megjelenik előttünk, és újra megjelenik két tanítványnak, és van itt egy ilyen kis megjegyzés, hogy ugye szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek az asszonyoknak a tanítványok, és újra megbízza őket, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Hát így megyünk végig az ünnepeken, nem tudom, hogy van-e ezek közül az evangéliumok közül esetleg, ami nektek úgy szimpatikusan, vagy valamelyik személy, akivel tudtok azonosulni, vagy valami, ami ezek közül a nyolcados evangéliumok közül úgy számotokra például fontos.
Az Emmauszi tanítványok nekem az a kedvencem. Mondjuk mindegyik nagyon-nagyon olyan közel jön benne igazából Jézus, tehát hogy is mondjam, hogy minden egyes evangélium szerintem Húsvét nyolcadában is arról szól, hogy mennyire irgalmas az Isten, és mennyire szeret minket, semmi másról, nyilván másról is, csak hogy ez így alapvető, és hogy így önti ránk az ő szeretetét ebben az időszakban.
Talán nem véletlen az, hogy az irgalmasság vasárnapja zárja le a húsvét nyolcadát, amit ugye Szent II. János Pál pápa vezetett be annak idején. Talán ő is levont ezt a következtetést, hogy annyira az Isten irgalmassága sugárzik a szent napok alatt, hogy jó, hogyha ez az ünnep zárja le, és akkor központba kerül az Isten irgalmasság. Hát talán akkor így a húsvét eseményeinek a végéhez érkeztünk. Én azt tudnám ajánlani és kérni a kedves rádió hallgatóktól, hogy ahogy azt mi is megtettük, önök is tekintsenek vissza a húsvétra. Van internet, van biblia, van ez, van az, sok minden lehetőség. Jó, hogyha ezeket újraolvassuk, a húsvét nyolcadának a szentírási részeit, az Emmauszi tanítványokat, Mária Magdolna történetét, ugye az apostoloknak a történetét, hogy mi is történt, hogyan is mutatta meg magát Jézus ezekben a szent napokban, és engedjük, hogy most a húsvét 50 napjában rendszerint újra éljük ezeket az eseményeket, hogy legyen üzenete számunkra az ünnepnek, legyen tartalmas üzenete számunkra az ünnepnek, amelyben Isten Jézus Krisztus által csodálatos módon meg tudja nekünk mutatni magát. Akkor lesz igazán ünnep a húsvét, hogyha tényleg megszólít az Isten, tényleg megérint az ő kegyelme, és ez nagyon-nagyon rajtunk múlik. Tehát biztos, hogy sok-sok-sok szerepünk van és felelősségünk abban, hogy egy ünnep az csak egy kulturális hagyomány, vagy valóban lelkileg is ünnep. Hát ehhez kívánunk nagyon-nagyon sok erőt és kegyelmet a rádióhallgatóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel nagyszombat liturgikus eseményeiről elmélkedett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Nemzeti Színház előadásairól beszélgetünk az igazgatóval. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérleteinek koncertjeit ismertetjük. Végül szólunk a Bródi Sándor könyvtár áprilisi májusi programjairól. bábszínházairól, valamint a Harlekin Bábszínház idei utolsó bemutatójáról. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk. A mai műsor elején dr. Simko Róberttel, a GYAPOSZ vezetőjével beszélgetünk a gyermekorvosok hivatásáról és az Együtt az egészségünkért című projekt keretében megvalósuló előadás és program sorozatról. Műsorunk második felében pedig dr. Csiba Gábor, a CPMET Kft. Szakmai vezetője lesz a vendégünk, akit egy nagyon speciális ultrahang készülékről és a magánilletve a TB finanszírozott egészségügyről is megkérdezzük. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Bátorítom és erősségem az Úr, ő lett szabadítom. Olvasom a 117. Zsoltárban. Optimista vagyok a mai világgal szemben. Túlságosan? Nem, mert az ember nem lehet túlságosan optimista, ha a feltámadt Krisztusban hisz. Ellenkezőleg, azt gondolom, hogy a mai keresztények nagy bűne a kisítőség. Biztos, hogy látnunk kell a rosszat, a bűnt és a halált. De ezen túl és ugyanazzal a tekintettel a győzedelmes Krisztust is. Sokan azt mondják, minden összeomlik, egy világ pusztul el. Én azonban azt mondom, új világ keletkezik. Mert létezik a halál, de Krisztus legyőzte a halált. Krisztus él. Ha az ember megismeri Istent anélkül, hogy a maga nyomorúságát is fölismerné, gőgössé válik. Ha csak a nyomorúságát látja, és Istent nem, akkor kétségbe esik. Jézus Krisztus ismerete által a középen állunk, benne látjuk és ismerjük Istent és nyomorúságunkat egyaránt. Uram, add meg nekünk, hogy senkinél se higgyük jobbnak magunkat, hiszen valamennyien bűnösök vagyunk előtted, s mindnyájan a te jó akaratodból élünk. Ha állva maradunk, ez is azért van, mert szüntelenül fenntartasz minket, Jézus, a mi Urunk által.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. szerepted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a menny-